Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha MLB, akkor Sport TV. És most már itt az extra inning is. A Sport TV-ben sok mindent láthatsz. Itt viszont még többet hallhatsz a baseballról minden héten. Makó G-vel, Kovács Sankóval és Balta Zolival.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit, 24. részéhez érkezett az Extra Inning Podcastünk, és megint az a csodálatos dolog fordult elő a 24-ből másodjára, hogy itt vagyunk mind a hárman együtt, látjuk egymást.
24-szer, ezt akartam mondani.
Nem, az, hogy 24-ből harmadszor van az, hogy itt vagyunk mind a hárman a stúdióban.
Jó, mondjuk harmadszor.
Meg nem kétszer, kétszer voltunk már itt.
Mikor?
Nem, lehet, hogy te voltál itt, de hogy hárman
más? Nem. Én csak úgy voltam itt, hogy mind a hárman itt voltunk, és kétszer volt eddig olyan, két egymást követő héten, abból az egyik a felező adás volt, a másik pedig az azt megelőző.
Az Zolikám, ez élő, csak hogy tisztázzuk, mert azért nagyon durva, hogy most újra kezdjük, vagy mi a túl. Ne, de hogy kezdjük újra, csak az a baj az, hogy most megszólaltatok, hogy kénytelen vagyok bemutatni mindenkit. Nem voltam abban teljesen biztos, hogy fogtok szót kapni, de itt van a baseball doktor Makó G velünk, itt van Kovács Sankó is. Meggyógyulva, boldogan, kisimulva, új cipővel itt az asztalon, ami nem tudom, mit keresod, de mindegy, lényeg a lényeg. Úgy tűnik, egészen időben tudjuk felvenni. Péntek délután van, lehet, hogy ezt már ti pénteken már meg tudjátok hallgatni. Hogy vagytok, srácok? Mi újság, G?
Minden rendben, köszönöm szépen. Bringával jöttem,
ez
bringával
azt jelenti,
megyek, hogy ciccentettünk egy sört.
Mert te. Én dolgozom.
Aha. Azért egészségetekre éreztem mondani, rohadjatok meg.
Sándor?
Minden fasz a feszes, át tudom mondani, tehát így azt kérdezik, hogy nem sörözök, de még vár rám egy edzés, meg egy kis foca lesz, úgyhogy így megyek neki a péntek estének.
Milyen volt az elmúlt hét baseball szempontból? Gita, nem voltál most közvetíteni, ugye?
Nem.
Sankó, te voltál tegnap, méghozzá egy St. Louis Dodgers meccsen, amit 2-1-re megnyert a St. Louis Cardinals. Nyilván nem tudom, hogy kinek mi volt a legnagyobb élmény erről a meccsről. Nekem azért az, amikor Pujols bejött pinch hitterként, az mindenképpen egy olyan pillanat volt, pláne St. Louisban, ami jó volt. De ugye az elmúlt hétről mi ragadt meg bennetek a leginkább, és itt hagyatkozzunk a baseballra, léci.
Hát akkor maradhatunk Pujolsnál, mert ő az előző nap is pályára lépett már St. Louisban, és talán rögtön az első at-batből home run-t ütött.
Csak! Én csak ezt mondani.
Left fieldre, és hát ilyen óriási ováció volt. Tehát amikor az ellenfél nézők felállva tapsolják meg azt a játékost,
hogy
jó, persze, nyilván ez egyértelmű, de hát azért az akkor is nagyon ilyen szívet melengető dolog volt.
Őt nagyon szeretik.
Persze, tehát az Molina direkt kiállt onnan a catcher boxból.
Molina is kibombázta, csak mondom. És amikor ketten ökörködtek az egyes bézen, az pedig szerintem nagyon ritka, hogy két olyan Hall of Famer, jövőbeli Hall of Famert látunk, aki azt gondolom nagyon-nagyon sokat tett, nem csak a baseball népszerűségért, hanem mondjuk a Cardinalsért is. A legjobb catcher talán, és mondhatjuk, hogy szinte a legjobb ütő. Tehát az 500-as klubról, amiről beszéltünk Ádámmal tegnap, annak ő elég illusztris tagja.
És hát voltak még fontos témák a tegnapi, azaz a csütörtöki közvetítésben Sankó és Ádám között. Mi újság a hajvasaló biznisszel, Sankó?
Mert hát
úgy hallottam, hogy ilyen két inninget azért rászántatok a hajápolásra.
Hát nem is igazából miattam, hanem Ádám miatt, mert kiderült, hogy Ádámnak volt hosszú haja. Nem tudom, nektek volt hosszú hajatok?
Nem.
Ugye?
Nem annyira.
És megkérdeztem te, hogyha vizes lesz, akkor begöndörödik, és egyből mutatta a képet. Hát Rudi Föller elbújtott mögött, tényleg.
Rudi Föller.
Úgy hajráf, tehát képzeljétek egy mikrofonfejet, hajráffal kicsit elapítva, és mellette...
Én láttam már olyan képet. Láttam már róla.
Kis körszakák, kis hát olyan furi. Most, hogy, és akkor volt ő kopasz is egyébként, utána rögtön a következő kép az egyből kopasz volt, és hát mostani stílusában szerintem már rá se ismernek. Úgyhogy igen, itt jött az apropó, meg ugye Bedernek a beállása, amikor bement az outfieldre a bombázó, úgyhogy, de jól is ütött, úgyhogy amikor bejött ő is csereként.
Nem tudom, hogy olyan frizurával, meg olyan fizimiskával, mint amilyen az Ádámé volt, lehet-e Hall of Fame-be kerülni, de azért...
Hogyne.
Sőt, előny. Menni Ramirez, vagy, de olyan haja volt, esküszöm, csak kicsit nem annyira mikrofon, de majdnem.
Hát meg ő talán nem lesz Hall of Famer, vagy
hát
ez
nem,
meglepő lenne.
A Cox miatt valószínűleg nem, de hát, hogy ő azért azon a határon van. Kicsit olyan, mint a Barry Bonds, csak amikor még volt haja.
Hall of Fame-be lehet kerülni, ilyen kézben nem lehet kerülni, ilyen frizurával, meg
hát
ilyen
lehet, harcsoz. Csak le kell vágni. Tehát, hogy...
Szóval de tudjátok, miért mondtam a Hall of Fame-et? Na, igen, elsősorban azért Derek Jeterről szeretnék pár szót váltani, és akkor kezdjük vele, utána pedig megnézzük, hogy mi történt összességében az elmúlt héten, meg mi lesz majd az elkövetkezendő háromban. Hát ugye pont úgy jött ki a közvetítések sora, hogy azon a napon, amikor Derek Jeter-t beiktatták a Yankees Hall of Fame-jénbe, utána azt mondom, hogy Hall of Fame.
Nem baj, jó.
És nem, és nem a Yankees, hanem az MLB.
Az MLB-nek a Hall of Fame-jén, igen, bocsánat, utána közvetítettünk pár órával később Yankees mérkőzés Zsobával, méghozzá a Yankees Toronto 4 meccses széria a 3. meccsét, de tök mindegy, melyikről beszélünk, minden egyet megnyerte a Toronto. Szóval Derek Jeter 20 szezon, 310-es átlag, 2747 meccs, 11195 at-bat, 1923 run, 3465 hit, 260 home run, 1311 RBI. Nem megyek sokkal tovább, pedig lehetne sorolni.
5 World Series győzelem.
Ráadásul
14-szeres All-Star,
1082 séta.
Rookie of the Year.
Szóval lényeg a lényeg, olyan számok, amit egy év alatt is, mármint itt az átlagra gondolok, illetve az átlag alapján számítandó mutatókra, amik egy év alatt is nagyon jól néznének ki, de az, hogy 20 esztendőről beszélünk, azért kinek mi jut eszébe, hogyha azt hallja, hogy Derek Jeter?
Captain. És respect, ugye ezzel a jelmondattal vonult vissza, amikor abban az évben, amikor már lehetett tudni, hogy vissza fog vonulni, akkor amikor valamelyik csapatnak a stadionjában az utolsó meccsét játszotta a Yankees, akkor egy ilyen videós kampányt építettek föl, ez a respect, amikor az S betűt egy kettes helyettesítette, és akkor mutatták, hogy még a Red Sox járt, vagy a Red Sox szurkolók is, bár egy kicsit ilyen eltorzult grimasszal, de csak megemelik a baseball sapkájukat, és mindenhol óriási tisztelet övezte. És lehet, nagyon sok mindent lehetne róla mondani, például azt is, hogy védekezésben talán nem volt annyira kiemelkedő, mint támadásban. Annak ellenére, hogy nyert Gold Glove díjakat, de egy csomó mutató alapján néhányan azt gondolják, hogy minden idők egyik legjobb, vagy legrosszabb védekező shortstopja volt, de az egyik amerikai baseball újságíró foglalta össze egy mondatban ezt az egészet, hogy nem kell róla nagyon sokat beszélni, minden idők egyik legjobb baseball játékosa, aki 5 World Series győzelemre vezette a Yankees pályafutása során.
És ez New Yorkban elég. Tehát nem is értem ezeket a New Yorkiakat, de... Nem, hát egy zseniális fickóról van szó. Tehát a pályán kívül, a pályán is. Azt, hogy a Marlinsnak ugye kisebbségi tulajdonosa talán?
Hát meg nem GM, de valamilyen operatív igazgató, igen, vagy valami
ugye ilyesmi. Az is megmaradt, de igazából tényleg csak szuperlatívuszokban. Tehát az, hogy talán egy szavazatot nem kapott meg.
Igen, na de akkor beszéljünk el, hogy miért.
Na, jó.
Tehát, hogy mi járhat annak az újságírónk a fejében, aki azt tudja mondani Derek Jeterre, hogy bocsöreg, nem.
Én nem tudom, hogy mi lehetett a háttér.
Rossz bugyiba majd... nyúlt bele Jeter, vagy mi,
Ken
mi lehetett.
Ken Griffinnél ketten mondták, hogy nem.
Hát az is durva egyébként, de ugye majdnem 400 újság, tehát 390 valamennyien szavaznak a Hall of Fame-re, és egyébként Jeter ezzel kezdte a beiktatási beszédét, hogy köszönöm mindenkinek, minden sportújságírónak egy kivételével, és tényleg egy nagyon, nagyon sokan írták ezt le, hogy amit te kérdeztél, Zoli, hogy ki lehetett az egy, és mi járhat, és
szerintem
mi járhatott.
De Boston valaki.
Én még ebben sem vagyok biztos, hogy nem tudom, tehát tegyük hozzá, hogy egyetlen egyszer fordult olyan elő a Hall of Fame történetében, hogy valakit 100%-kal választottak be, és az Jeternek a csapattársa Mariano Rivera volt, tehát ez is egy nagyon nagy rekord egyébként, hogy csak egy ellen szavazat volt. De hát igen, nehéz. Remélhetőleg egyszer majd évek múlva előjön ez az ember, és megmagyarázza, hogy
B, tudod, két gombot kell nyomni, nem? Tehát KB, és akkor, ja, rosszat nyomtam. Nem tudom, nem. Levélben szoktak szavazni. Hát,
és hát nektek meg milyen pekhetek, hogy Magyarországon nincsen baseball Hall of Fame, nem? Tehát ott
hála
azért...
az égnek. Tehát, hogy ott...
Van egyébként. Van egy ilyen kezdeményezés, és Tóni bácsi van benne eddig egyedül.
Mondjuk ezt megértem. Tehát amennyit ültet a baseballért, szerintem nagyon kevesen vannak. De azért nagyon sok olyan nevet lehetne mondani a régiek közül, akiben nem játszanak, akár edzőként, akár játékosként, akik ott lehetnének.
Akartok arról beszélni? Most így eszembe jutott, ha már a magyar irányba kanyarodtunk, hogy van új elnöke a Magyar Baseball Szövetségnek?
Pont az említett Tóni bácsinak, Antonio Móruának a fia, Roberto Móru lett most a szövetség elnöke.
Pirítő vette át.
Igen, Piros Szabolcstól, ugye Szabolcs a Redsnek a vezetője, vagy Red Wolvesnak.
Cincinnati.
A Budapest. És Roberto pedig az Óbudának.
És ez mit jelent a magyar baseball szempontjából egyébként?
Én nem tudom, bízom benne, hogy jót és tud majd támogatókat szerezni, meg népszerűsíteni a játékot.
Meg igazából, amit ők letettek most most junior vagy gyerek EB-n?
U12-es.
U12-es EB-n, tehát az a csapatunk, ami van, és talán még U15-ben
még is. Még U15-ben is egész jó.
Én azt gondolom, hogy felkerültünk újra arra a képzelbe európai baseball palettára, ami nagyon-nagyon régóta áhítozunk egyébként.
Hát így pénteken.
De hát nem, tehát itt nem arról van szó, hogy C csoport vagy B csoport, hanem ténylegesen az A csoportban, és azért, hogy a franciákat megverni, szerintem az, hogy ennyire pici Magyarországon a baseball, és ennyire jó minőségű gyerekek vannak, és azért ebben nagyon nagy szerepe van Robinak, hogy ezt így tudta összehozni. Meg az összes többi olyan szülőnek, akik bíznak azokban a játékosokban, akik adottak. Vagy a különböző kisvidéki bázisokban, vagy a Red Wolvesnál is, ahogy foglalkoznak ezekkel a srácokkal, le a kalappal. Tehát valahol mi is így kezdtük, én talán 13 vagy 14 évesen kezdtem el játszani, és akkor is volt egy nagyon jó kis generáció, még Illési Mékkel, meg Földesi Mátékkal, de hogy nem tudtuk azt, hogy mi lesz akkor, hogyha az a generáció öregszik.
Hát most ennek a generációnak, akik felnőttek, tehát akiket említettél, az ő gyerekeik, vagy ennek a generációnak a gyerekei vannak most ebben az U12-U15-es korosztályban. Tehát itt az a kérdés, hogy a jelenlegi helyzet, ugye 3 évvel ezelőtt rendezett Magyarország egyébként U12-es EB-t, ahol szintén nagyon jól szerepeltünk, a 15-ből lettünk, vagy 16-ból hetedikek, és tehát ezt kellene valahogy tovább vinni, tehát hogy most nem szabadna hagyni leülni, hanem az U12-esekből U15-eseket csinálni, az U15-esekből U18-as.
Igen, csak suliváltás, toborzás, hányan maradnak meg, mennyire vonzó ez, nagyon nehéz is. Tehát ezt a részét az amerikai focban elég jól ismerem. Úgyhogy le a kalappal. Tehát azt gondolom, hogy aki gyerekekkel foglalkozik, baseballozik, gyerekekkel foglalkozik, de akár felnőttként is játszik, akár szakvezetőként, játékvezetőként, játékosként, pokol ilyen nehéz egy ilyen Magyarországon megmaradni.
Hát Gálsonyiak meséltek olyan sztorit, amikor az Astrosnak volt gyerekcsapata, hogy 9-en voltak meg a meccsre, és vidékre kellett volna menniük játszani, és akkor mentek a 9. gyerekért, és mondta az apja a kaputelefonba, hogy Sanyikát nem engedem most le, mert egyes lett a matek dolgozata, és szobafogságban, és nem tudunk kiállni nélkül, akkor se. Tehát, hogy ott azért nagyon sok problémával kell megküzdeni, meg szembenézni.
Jó, hát látom, reggelig tudnátok beszélni a magyar baseballról, de ne vegyük el az Edbetnek a kenyerét, kanyarodjunk vissza az Egyesült Államokba, és foglalkozzunk az MLB-vel.
Érezted ezt az odaszúrást?
Nehogy ne vicceljetek, mert nem volt semmiféle odaszúrás. Hallgassátok nyugodtan az Edbetet is, természetesen Molnár Zsoltéknak a podcastjét. No de múlt héten a vacsorával fejeztük be.
Hall of Fame-ről még lehet egy picit beszélni?
Persze, Larry Walkerről például, második kanadairól.
Larry Walkerről, igen.
Az ágyúkezű Edward? Nem. Tehát nekem az első, amit láttam Larry Walkertől, hogy right field, assist az egyesen. Az megvan?
Nincs.
Ilyen kéz ellen. Tehát nekem az az első kép, ami beugrik róla, hosszú haj szintén, fogja egy pattanás, króha, ilyen 2 méter magasan, úgyhogy full erőből fut a futó, és simán kiszedik.
Igen, az ritkán fordul elő, hogyha valakit az egyesen dob ki egy outfielder.
És ilyen spongyabobos kitűző jelent meg a Hall of Fame-gán, csak mondom, hogy azért tehát, hogy ezek a srácok óriási fejek. Tehát, hogy ez nem veszik annyira komolyan magukat sem, meg a játékot. Tehát egy nagyon-nagyon jó ilyen mixe van ennek a baseball világnak, és pont ezért jók ezek a Hall of Fame beiktatások, hogy mindig van egy pici fricska, egy pici olyan sztori, amire érdemes odafigyelni, vagy csak mondom, egy ilyen kitűző is, tehát ezek jó sztorik.
Marvin Müllert akartam megemlíteni, akit én nem ismertem korábban, ugye Derek Jeter és Larry Walker mellett, akik a 2020-ban, hogyan volt, nem? 2019-ben választották be őket, csak tavaly a Covid miatt nem volt beiktatás, a 2020-as évben nem választottak be senkit, és tehát ők azok, akik a sportújságírók szavazatai alapján kerültek be, és akkor van ez az a bizottság, ami a történelmi játékosok közül tud választani, és ők Ted Simmons-t szavazták most be, és Marvin Miller pedig nem játékosként, hanem ő szakszervezeti vezetőként került be a Hall of Fame-be, és róla annyit kell tudni, hogy minden ami a modernkori vagy a jelenlegi baseballban az átigazolásokkal, a játékosok szerződéseivel kapcsolatos, azt elsősorban neki köszönhetik a játékosok. Miatta lett free agent, miatta lett arbitráció. Tehát azt mondták, hogy ha meg kéne csinálni a baseballnak a Mount Rushmore-ját, ahol a 4 amerikai,
akkor
ő ott lenne, Babe Ruth lenne még, a Jackie Robinson és Brad
Phillips.
Ő még nem, de ügyesen, ő odafaragnál mellé.
Ügyesen át is kötöttünk ezzel a tampára.
Nem kötöttünk még, hát annyit csak Ted Simmonsról még egyébként, hogyha ezt vagy pénteken este hallgatjátok ezt a mai adást, vagy szombat reggel, a szombati MLB's Best végén egyébként Ted Simmonsról van egy ilyen 2-3 perces összenet, úgyhogy érdemes oda kapcsolni, vagy esetleg visszanézni majd azt az adást. No de akkor menjünk is az MLB-re most már, a mai MLB-re. Egyébként még egy gondolat a Pujols témával kapcsolatban, hogyha, bár nagyon szűk a határidő, hogyha ezt most hallgatjátok pénteken, bár lehet, hogy ki sem kerül a meccsig az adás, akkor péntek este 8 óra 20 perctől is lesz egy visszatérés, méghozzá Chris Bryant tér vissza a Wrigley Fieldre, hiszen Chicago Cubs San Francisco Giants mérkőzést közvetítünk, ez csak így a Pujols témáról jutott eszembe. No de beszélgessünk most már tényleg arról, hogy mi történt az elmúlt héten a baseball pályán az Egyesült Államokban, mert hogy ugye múlt héten sokat beszélgettünk a vacsoráról, meg kifizet, meg miben fogadunk. Két hete, amikor a fogadásba belementünk a Phillies-zel kapcsolatban, akkor eléggé vacakul álltam, hiszen 5 meccs volt a hátránya a Phillies-nek az Atlantával. Múlt héten jobban álltam a 2,5 meccsel, és most már megint visszacsúsztam egy picit, mert hogy az Atlanta és a Philadelphia között 3,5 mérkőzés a különbség, és azért most már 140 meccsnél tartunk, tehát alig valamivel több, mint 20 mérkőzés van hátra csapatonként. Kezdjük akkor az NL East-tel rendhagyó módon, mert nem nagyon szokott ez így lenni. Atlanta 74 győzelem, Phillies 71 győzelem, és ott van még a Mets 5 meccses hátrányban az Atlantához képest, és ami a wildcard pozícióért folytatott harcot illeti, Dodgers van előnyben méghozzá 13 meccsel, ugye ott a Dodgers esetében inkább az a kérdés, hogy wildcard pozíció vagy megelőzi a San Francisco Giants-et, ebben a pillanatban a Giants előnye 2,5 meccs, szóval Dodgers után 13 meccs lemaradásban most éppen a San Diego Padres, egy további meccs a különbség a Padres és a Reds között, utána jön két újabb mérkőzéssel lemaradva a St. Louis, 2,5-lel a Phillies, és ott van még a New York Mets 5 meccses lemaradásban a második wildcard pozícióval szemben, és én ott húztam egy vonalat a kis papírunkra. Azt hiszem, hogy az NL-ben...
Azt hiszem, ez gyárilag van.
Na szeretnéd, mi, hogy túlságosan szabályos lett. Igen. Szóval azt nem hiszem, hogy bármelyik csapat ezek közül, vagy ezeken kívül oda tudna férkőzni. Akkor NL East, Atlanta, Philadelphia, Mets, hány csapat fog innen a playoffban szerepelni?
Szerintem egy.
Mégpedig?
Az Atlanta.
Falcons?
Nem, a Braves.
Egy Braves. Úgyhogy fizetsz.
Tartod még fizetsz a Phillies-t egyébként? De nem úgy értem, hogy nyilván tartod a fogadás miatt, de hogy érzel még esélyt arra, hogy a...
Én igen. Ez a három meccs vereség, ez nem jött annyira jól, mert pont az a különbség gyakorlatilag. De ha rápillantunk a sorsolásra, én azért vagyok még mindig optimista a Phillies-zel kapcsolatban, mert nem rossz a sorsolás. Igaz, itt nektek az Atlantát nem írtam fel, de a Phillies azért most hazai pályán 3 meccs Colorado, 3 meccs Cubs, elmegy a Metshez 3 meccsre, fogadja a Baltimore-t 3 meccsen, 4 meccsen, a Pittsburgh-öt utána, aztán idegenben 6 mérkőzés, 3 Atlanta, 3 Miami.
De a Cubs 8-2 az utolsó 10 meccsen. És? Tehát, nem tudom, miről beszélsz. Tehát azért én is lesajnáltam a saját csapatot, és olyan győzelmeket tudunk behúzni, hogy én csodálkozom a legjobban. Tényleg.
De ez most hogyan ide?
Hát úgy, hogy fizetni fogsz, kisköcsög, ezt a mondani.
És Sanko, nem tesznek jónak ezek a péntek délutáni felvételek.
Hát tisztok, az a baj, én igen. Meg nem, ez a baj.
Jó, akkor figyeljetek, játszunk olyat, mondjuk most kiválasztom G-t, tegyük fel azt, hogy te vagy az Atlantának a védőügyvédje, mert hogy ugye jogász vagy.
Ördög ügyvédje egyébként.
Na, ezzel nagyon-nagyon óvatosan, nehogy esetleg azt higgyék, hogy van bármi összefüggés.
Katara bilincs.
Szóval, kedves doktor Makó G, kapsz 40 másodpercet arra, hogy elmondd azt, hogy miért az Atlanta nyeri meg ezt a csoportot.
Óra, indul.
Mint a bíróságon lennél.
Mondjuk a
bíróság... Sankó a bíró úr, tessék.
Jó. Your Honor, úgy kezd, jó?
Oké. Okay. A Braves...
Nincs megszólítás?
Lejárt az idő.
Tisztelt bíró úr.
Kimozgatunk ebből, vigyázzál. Na, itt vagyok, figyelj, felvegyem a parókát?
Nem kell Magyarországon, szerencsére nem kell parókát. Hát most...
A talált
vett föl.
Itt van alattam.
Azért fogja a Braves nyerni ezt a csoportot, mert egyrészt ők vezetik jelenleg is az NL East-et, másrészt a Phillies meg a Mets egymással vannak elfoglalva, hogy a második helyre ki tud odaérni, és hogy esetleg a wildcard kört azt még így meg tudják-e majd szerezni.
Sérültek-e? Hogy állnak? Csak kérdezem.
Szerintem a Bravesnél most nem nagyon, amennyire én tudom, ugye újabb sérültjeik nincsenek, csak azok a játékosok, a Soroka, meg nem is tudom ki
Acuña.
Acuña,
Acuña sérülése után indult meg egyáltalán az Atlanta. Jó tett a csapatnak egyébként, most ez hülye hangzik, tényleg
hülye hangzik.
Annyi volt tett jót a csapatnak, hogy tudták, hogy így van, így van. Tehát tudták, hogy Acuñát pótolniuk kell, és nélkülözniük kell, és hogy azokat a számokat, amiket korábban Acuña hozott, azt a többi játékosnak kell valahogy összességében hozni vagy megoldani. És a Phillies-ben és a Mets-ben én nem érzem ezt a lendületet, amit a Braves-ben érzek.
Ellenvélemény, Zolika?
Hát én nekem döntést kell hoznom, te meg védd meg a másik csapatot. Hát most, ha én vagyok a bíró, akkor te beszélsz.
Én inkább megnézem a sorsolást.
Te is jártál egy évet jogra, úgyhogy a Phillies-ről akkor
kérlek. Kettőt, jó? Kettőt.
Elnézést kérek.
Szújt. Tehát megvan a?
Hogyne lenne.
Brilliáns elmény?
Persze.
Figyelem.
Nem csak az Atlantának, még gyorsan megnézem a sorsolását, a Phillies-ét ja, de közben a Metsről is beszéljünk.
Hát szerintem nem.
Kuka? Kell. Egyébként, ja, bocs, azt szerettem volna mondani az első.
De most még bíró vagyok, csak kérdezem.
Szerintem meg fog előzni továbbra is a Phillies-t, amit azt gondolom.
Jó, csak annak nem lesz jelentőség. Pont ezt szerettem volna mondani, hogy azt viszont én azért nem értek azzal feltétlenül egyet, hogy ez a két csapat már, mint a Phillies és a Mets egymással van elfoglalva, mert valószínűleg szóval fog érni a második helyebben a csoportban, tehát nem tudom, hogy ők mennyire foglalkoznak magukkal, egyébként, vagy egymással. Egyébként az Atlanta sorsolása sem rossz, csak ugye ott a végén pont olyan csapatok ellen játszik majd 10 mérkőzést, amelyeknek biztosan kelleni fog, vagy legalábbis ebből 6 meccs biztosan kelleni fog. 3 meccs hazai pályán Miami, 3 meccs hazai pályán Colorado. Ezek jönnek most, az ideig rendben van. Elmennek 3 meccsre szeptember közepén egy hét múlva a Giantshez, majd 4 meccsre az Arizonához, utóbbi az rendben van. Aztán jön 4 meccs San Diego, 3 meccs Phillies, 3 meccs Mets. Tehát ez lesz majd a
vég... Az utolsó 10 meccs, ez nehéz lesz.
Igen, ez lesz a vég az Atlanta számára. Tehát amíg a San Diego a Phillies-zel és a Mets-zel játszik majd az Atlanta, addig a Cubs-szal... a Pittsburgh-el. Most egy hülye.
Az Phillies a Marlinsben fogja, vagy a Marlinsnél fogja.
Igen, csak ugye mielőtt játszik az Atlantával 3-at, előtte játszik hazai pályán 7-et a Baltimore-ral és a Pittsburgh-el. De simán benne lenne, az meg tök jó lenne, hogyha az utolsó előtti széria a Phillies-Atlanta 3 meccs döntene majd arról, hogy melyik csapat nyeri meg a csoportot. Nem, Sankó?
Ez is lehet. Egyébként meg jó lenne amúgy tényleg.
Azt a faktort nem vesztek figyelembe, hogy azok a csapatok, akik tök utolsóak, azok nagyon szeretnek borsot törni az éllovasoknak az orrán, és például a Baltimore az 5-5-re áll az utolsó 10 meccsén, tehát azért nagyon leírni ilyenkor már nem lehet, tehát ilyen olyan kész eredményeket vártok, vagy olyan dolgot, amit láttatok idáig az elmúlt, nem tudom, 6 hónapon keresztül.
Ez sem feltétlenül igaz, hanem, hogy ami a helyezés alapján várható.
Igen, és ebben az a baj, szerintem egy picit, hogy itt egy kicsit mindenki megőrül. Tehát amikor szeptemberre kanyarodunk, és az utolsó 20 mérkőzés, vagy legyen akkor az 30 vagy 35 mérkőzés, amit énekesen szeptemberre érünk, akkor ott igazából annyira minimális a különbség a csapatok között, annyira mindenki megtesz, hogy egy picit, ha már nincs ott, akkor borsot örül a másik orrá, közben a másik már arra figyel fél szemmel, hogy akkor rotációt kikezdje majd a rájátszásban, vagy a wildcard körben, amikor egy meccsre kell feltenni mindent, hogy már egy picit azok a csapatok, akik már előre néznek, azok már ebbe vannak benne, és talán egy picit tompulnak, míg azok, akik meg a végén kurulnak, mindegy alapon be tudnak olyan skalpokat gyűjteni, mint mondjuk a Baltimore.
Egy picit azért nem értek egyet ezzel, mert akik az utolsó helyen vannak a csoportban, nekik nem az az elsődleges céljuk, hogy borsot törjenek a nagyok orra alá, hanem az, hogy minél rosszabb helyezést érjenek el a végén.
De ez
hogy...
viszont semmikinél nem érződik. Tehát ugyanúgy veri a Colorado meg az Arizona a Padres, ugyanúgy nyer most Baltimore mérkőzéseket, és egy kérdésem lett volna ezzel kapcsolatban, mondjuk ha nézzük a szeptembert, azok számára, a csapatok számára, amelyek igyekeznek a playoffba, tök mindegy, hogy a csoport első helyért harcolnak, vagy a wildcardért, ellenük kik a veszélyesebbek? Azok a csapatok, amelyeknek semmi esélyük nincsen, és ott vannak a tabella végén, vagy azok a csapatok, amelyek már biztosan a playoffban lesznek. Tehát kik a veszélyesebb ellenfelek? Mondjuk az utolsó héten a Milwaukee lesz a veszélyesebb, meg a White Sox, meg a Houston, vagy az Arizona, a Texas, meg a Baltimore.
Hát egy komolyan a rájátszásba törő csapatnak nem szabadna, hogy veszélyes legyen a Baltimore meg a Pirates.
De ezt látjuk, a Padresnél.
Értek egyet, pontosan azért, mert te már pihenteted a dobóidat azért, hogy a rájátszásnak az első mérkőzésen a legjobbat kezdjen. Ha meg wildcardot játszol, akkor meg a rotációnak az első két dobódat fogod pihentetni, pontosan azért, hogy és akkor azok a mérkőzéseket vagy elbukod, vagy nem, mert neked az a fontos, hogy a rájátszásban a rotációd milyen állapotban legyen. Ez nagyon-nagyon
régóta. Hogy hogyan áll a csapat most rájátszásba jutó esban, tehát én nem gondolom, hogy el fogják könnyelműsködni azok a csapatok, akiknek még nincs 100% esélyük arra, hogy bejussanak.
Nem erről szól. Arról szól, hogy egy picit már, amit mondtam, hogy fél szemmel kacsingatnak a rájátszás fel, és számolgatják, hogy a meccsekre ki és hogyan fog kijönni. Ez az egyik. A másik, hogy azoknak, akik meg nincsen már esélye, az minden mindegy alapon játszik. Azt, hogy most ők elkezdenek tankolni, hogy minél több meccset veszítsenek el, nem, mert azért arról beszélgetünk, hogy lejáró szerződések, milyen ütő átlagok vannak.
Több szempontot is figyelembe kell venni, ez így van.
Ez nem ilyen egyszerű szerintem. De, ez
csak... de a tankolás az szerintem az fontos szempont egyébként. Viszont az még ugyanúgy igaz a baseballra, amit említettél, hogy az nem csak itt szeptemberben, hanem az alapszakaszban bármikor előfordulhat, hogy egy nagyon rossz csapat megver egy nagyon jó. Tehát Padres egy csomószor beleszaladt ilyen szériába. Volt, amikor a Dodgers Rockies elleni szériát veszítette.
Igen, csak ugye a Padres mindezt augusztusban tette leginkább az Arizona Colorado ellen.
A legrosszabb.
Nyilván ennek köszönhető az, hogy ott tartanak, ahol egyébként még egy kérdés, aztán megyünk tovább. Ha már Sankó, hogy te említetted a pihentetéseket a sztárdobóknál, azoknál a csapatoknál, amelyek ott lesznek a playoffban. Itt most mondjuk, hogyha nem egy hetet pihen egy sztár kezdődobó az első playoff meccs előtt, hanem kettőt vagy hármat, van-e olyan határ, ami már sok pihentetés, vagy nincsen, minél több, annál jobb?
Ha valaki végigdobta a szezont sérülés nélkül, akkor jönnek ki olyan mikroszakadások, meg mikrosérülések, amikor igenis jó pihenni 2-3 hetet egy dobónak. Tehát amikor azért teszik szándékosan sérült listára, mert igazából tudna játszani, de már mondom, arra figyelnek, hogy a rájátszáson milyen állapotban legyen a dobó. Tehát azt gondolom, az utolsó héten, hogyha valaki nem billeg, akkor ez elő fog jönni. Ebben egészen biztos vagyok, és akkor látni fogjátok, hogy az utolsó pillanatban nevezik majd meg a kezdődobókat. Tehát, hogy igenis az igazság, hogy azért mennyit dob egy kezdődobó most összesen, hány meccs, mennyi a legtöbb győzelem most a ligában?
30, hogyha minden meccs 30-35, igen.
Tehát azért azt gondolom, hogy azért tehát 6-7 inninget dobsz 30 meccset, ugye? Tehát igen, jól mondom. Uh-huh. És dobsz ilyen 90-es átlaggal, azért az fáj. Akkor is van, amikor jegesvődőrbe teszed a kezed, a könyököd, a vállad, mindened, és akkor utána értem, hogy a rotációba kijössz, de lehetnek rossz meccseid. Meg lehetnek önös, még a 9 inninget dobsz. De így a vége felé neked, legalábbis én arra figyelnék, hogyha tudom, hogy be fogok jutni, hogy ténylegesen már úgy számoljam ki, hogy akkor a két legjobb dobóm az biztosan pihent legyen a wildcard meccsre.
Hát csak hány ilyen csapat lesz a végén, amelyik nem fog billegni? Tehát most van kb. A White Sox meg a Brewers.
Meg a Tampa sem fog billegni, a Houston sem fog billegni az utolsó héten.
Meg igazából arról beszélgetünk, hogy a rájátszásba jut, vagy a wildcardra jut?
Nem, a rájátszás, tehát a csoport győzelem.
Mert akkor a Giant sem fog billegni, csak az a kérdés, hogy ő megnyeri a csoportot, vagy wildcardot fog játszani.
De az billegés, a csoport első és második hely között szerintem billegés van.
Hogy mit nevezünk a billegésnek, mert ha azt nézzük, hogy bejutsz egyáltalán rájátszásba.
Igen, a wildcard azt én nem nevezném rájátszásnak. Én azt nevezném...
Ha pedig a legjobb meccs.
Nem úgy értem, hanem hogy az egy meccs, tehát...
Élet-halál.
Abszolút. Hogy ugye azért az nem ugyanaz, amikor már ott vagy a legjobb négy között a ligádban, és egy legalább 3 nyert meccsig tartó szériát kell játszanod, mint amikor egy győzelemig tartó élet-halál harcon kell részt venni. Tehát aki ott elbukik, az persze utólag megadják neki, hogy playoff helyet ért el a wildcard körrel, de azért ugye a klasszikus rájátszásban nem jutott be.
Jó, mondjatok most egy-egy nevet, tényleg csak egy-egy név. American League, National League, Cy Young díj most így 3 héttel az alapszakasz előtt.
Hát National League-ből Scherzer.
Nálam is.
Nem kérdés, szerintem nem tudsz mellé lőni.
American League-ből pedig, hát szerintem Gerrit Cole.
Nálad is? Én biztos, hogy Robirének adnám. Én biztos, hogy neki adnám, igen.
Az, amit produkált most augusztusban, szerintem az kimagasló.
Pláne, hogyha közül. Még a Toronto oda is ér a rájátszásra.
Hát, és ezzel akartam befejezni a gondolatot. Tehát nálam azért inog Gerrit Cole, mert két nagyon-nagyon hasonló dobóról van szó, és nekem nagyon-nagyon a szívem csücske mind a kettő, de én most közülük nem tudnék választani, hogy melyikük a jobb. Aki jobb formában van, még azt sem tudom mondani, hogy az egyik jobb formában, mint a másik, talán egy picit az augusztus miatt Robbie Ray, de...
Jó, hát akkor ennyire, hogyha Phillies-be jut, akkor Zach
Wheeler.
Igen,
csak ott meg szerintem akkora különbség van egyébként Scherzer és mindenki más között.
De csak az utóbbi pár hétben. Hát, tehát,
de ez pont elég.
Egy hónappal ezelőtt még nem mondtuk volna.
Mikor kell jól játszani?
Oké, de az egész szezont nézik ilyenkor.
Sőt, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy Ken Rosenthal írta, vagy valaki más most az Athleticen. Kérdés volt, hogy lehet-e Max Scherzer minden idők legjobb dobó igazolása szezonon belül? Tehát, hogy itt tart a dolog.
Pláne, hogyha a Padreshez igazol, ugye?
Nekem is hiteltelenre vált Rosenthal.
Hát figyelj, hát mindegy.
Na jó, rohan az idő, úgyhogy mi is rohanjunk át.
Rohan az idő.
Rohan az idő. Na szóval, éjjel ízt, én nyugodt vagyok a Tampával kapcsolatban, még akkor
most
is.
Most már szerintem lehetsz.
Köszönöm szépen.
Lehet, hogy eddig is lehettél.
Eddig is az voltam, mert a játék alapján is lehettem. 140 meccsnél tart a Tampa, ebből 88-at megnyert, és 9 mérkőzés az előnye a Bostonnal, és 10 a Yankees-zel szemben. És akkor beszéljünk egy picit erről a Yankees Blue Jays szériáról, amit 4-0-ra megnyert a Toronto, és hát vissza lehet itt ugrani szépen április elejére, amikor Sankó azt mondta, hogy a Toronto lehet az egyik meglepetés csapata ennek az idénynek, és akár World Series-be juthat. És az a fura ebben, hogy volt erősítés a trade deadline előtt, José Berrióst megszerezték, volt egyéb játékos mozgás, és ez a Vogelbach, Rodi Telest megszerezték a Milwaukee-tól, Adamas pedig elment, de lehet, hogy most már keverem a szezonat fazonnal.
Adamas a részből ment,
igen. Lényeg, az átigazolások után azért semmi nem mutatott arra felé, hogy a Toronto itt majd fel fog jönni, méghozzá hetekig nem itt augusztusban sem, aztán most valami elindult.
És Springer még mindig nem játszik rendesen, nem? Talán volt egy edbetje, vagy...
De szerintem játsz, amit mi közvetítettünk, azon a meccsen nem játszott, mindjárt megnézem gyorsan, hogy mi van vele, de mi lesz ezzel a csoporttal, mi lesz a Blue Jays-szel, mit jelenthet az, amellett, hogy az eredményeket és a számokat látjuk, hogy 4-0-val söpörtek a Yankee Stadiumban.
Hát újra tényező lett a semmi. Hát nem a semmiből, de majd, hogy nem a semmiből lett tényező a Blue Jays, tehát én szerintem leírtuk már őket, arra gondoltunk, hogy itt egy három meccses csoport, vagy három csapatos csoport van, és a Yankees és a Red Sox fog küzdeni a wildcard helyért. Esetleg még itt beleszólhat az Athletics, vagy a Seattle Mariners, akik most meg is előzték egyébként az Athletics. De tehát most mindenképpen számolni kell a Blue Jays-el, tehát újra 4 csapatos harcával, egy küzdelemmé vált ez az AL East csoport.
Hazatértek. Szerintem ez nagyon sokat számít. Ha egy hónappal hamarabb térnek haza a saját stadionba, a saját szurkolók előtt, akkor szerintem lehet, hogy mondjuk 3-4 győzelemmel többet szereztek volna ez az egy hónap alatt, ami azt gondolom, most meg pont arról beszélgetnénk, hogy akkor a csoportnak a második helyén vannak. Guerrero 40 fölött van, Semiennek a játéka, tehát én azt gondolom...
Guerrero 22 éves.
És 22.
Nem, most itt visszalőtt, érted? 40 fölött van, pedig még éppen csak a 20-at töltötte.
Hova kerültem haza? Nincs valami effekt erre?
Merjénk, kap be! Várjál.
Bóbi se. És egyből megtalálta a konzolon. Szóval... ez nagyon rendben van. És az igazság, hogy a szezon előtt is nagyon rendben volt, csak én azt nem értem, hogy ott mi történik velük. Tehát nekem nem a mostani jó játékok a meglepetés, hanem az, hogy közben. Az első 3-4 hónapban mi a túró történt velük.
Hát ezeket majd utólag lehet kielemezni, de azt mondta az edzőjük, hogy azért ilyen jó most a Blue Jays, mert azok a játékosok, akik benne a csapatban vannak, soha nem panaszkodnak semmi miatt, semmilyen körülmény miatt. Tehát tavaly a Buffalo-ban kellett játszaniuk, idén a spring training helyen kezdték a szezont, aztán átmentek Buffalo-ba, utána mentek Torontóba, tehát 3 stadionban játszották a hazai meccseiket az idei szezonban.
És ha már ezt a 3 stadiont említed, azt is, azért is írogatnak Robbie-nek a Cy Young-járól, mert hogy 3 stadion volt idén, ahogyan mondtad, az otthona a Blue Jays-nek, és ebből 2 kifejezetten ütőbarát, tehát hogy olyan helyeken tartotta az
eláját borzasztó
alacsonyan, ami azért plusz hozzátelt az ő esetleges díjazásához, de meglátjuk majd. Egyébként nekem pont azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy nem panaszkodnak, teszik a dolgukat, igazából egyenlőségére lehet húzni a Tampa és a Toronto között, számomra legalábbis, és bevallom őszintén, amellett persze, hogy nagyon szeretnék egy Boston Yankees wildcard mérkőzést, mert nagyon jó lenne. Én nekem hiányozna ez a Toronto, amit láttunk az elmúlt napokban, jó hangulattal, tényleg Semiennel, Guerreroval, Bobichettel, szóval egy nagyon-nagyon jó kis csapat, amit szerintem jó lenne látni a rájátszásban. De
és
tényleg...
annyira fiatal csapat, hogy őket biztos, hogy fogjuk még látni a rájátszásban. Ha idén nem is, jövőre szerintem mindenképp.
Sankó, mi lesz ebben a csoportban, és ki fogják játszani a wildcard mérkőzést az amerikai ligában?
Nagyon nehezett kérdezel.
Köszönöm szépen.
Azért kérdezel nehezett, mert amikor szembesítettél a valamelyik SMS-ből, na most akkor mi van, amikor a Yankeesnek volt a 13 meccses szériája, és milyen jól ment, és akkor mondtam, hogy ha ezt tudja tartani a Yankees, akkor akár meg is előzheti a Tampát, ugye ez volt az SMS-ednek a pikantériája, hogy ugye megtört ez a lendület, és most ezt a lendületet érzem a Blue Jays-nél. Csak nem merem elkiabálni, nem akarom eljinxelni, hogy akkor tényleg ez lesz, de egy picit nekem a Bostonnak a szereplés a csalódás. Én azt gondolom, hogy egy picit tőlük többet vártunk, és kicsit kipukkant a lufi. A Yankees-nél meg én biztos vagyok benne, hogy a hátralévő 20 meccs az élet-halál lesz. Tehát náluk minden egyes meccs az, mint a wildcard meccset játszanának. Úgyhogy Az a kérdés, hogy ebből a 20 meccsből ki tud többet, de hát ez nem egy nagy vaszizdasz. Nekik csak arra kell figyelni, hogy a két riválisnál egyel több győzelmű legyen a hátralévő meccsekben.
És azért azt megmerem kockáztatni, hogy Yankeesnél itt fejekről is dönt ez a 20 mérkőzés, és egészen magason lévő fejekről hát
a szezon közepén is hallottuk.
Igen. Sőt, hát Boone-nal kapcsolatban a szezon előtt is.
Ez olyan hullámvasút teljesítménye van idén a Yankeesnek, ami nem is tudom, hogy volt. Tehát sokszor temettük, sokszor gondoltuk azt, hogy na hát most, amikor a 13 meccses győzelmi sorozatuk volt, hogy innentől nem fogja őket tudni megállítani senki, és még a részt is megelőzik majd a végén.
Nekem a fordulópont a Field of Dreams volt, egyébként még ha ki is kaptak a White Sox-tól. De szerintem az a szezon egyik legjobb meccse volt, mert nem is a körülmények miatt, de hogy...
Hát még a mostani hétfői Tampa, Boston-Tampa mérkőzésen volt akármilyen egyébként.
Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ott valami elindult, és akkor azt éreztem, hogy hú, ez most megint az a Bronx Bombers, akit mindenki szeret látni, amikor ezek a Yankeek tényleg azok a Yankeek, akitől össze lehet csinálni a gatyádat, hogy bármelyik ütő képes kibombázni a stadionból, szóval és ebben a csapatban ugyanúgy megvan, de az, hogy mennyire clutch playerek, az most ezen a 20 meccsen fog eldőlni.
Jó, akkor azt mondjátok meg, légy szíves, ha megvan nyitva előttetek a standings, hogy szerintetek az a két csapat, amely wildcard mérkőzést fog játszani egymással az amerikai ligában, hány győzelem kell hozzá, hogy ez meglegyen? Ugye most tart a Boston 80-nál, Yankees 78, Toronto 77, Oakland 76, Seattle szintén.
Van hátra,
mondjuk 22 meccsel számoljunk, igen. Nézhet, ott van a sorsolás, és arra is ránézhetünk. A Bostonnál is, New Yorknál hát is, Torontónál is.
Felét be kell húzni
több, mint a felét.
Több, mint a felét.
Azt mondom, hogy 91. 91 győzelem.
Az pont a fele.
Nem, az 11.
A Bostonnál pont a fele, a többinél valamivel több.
Igen. Tehát, hogy szerintem 91 meccs az a határ, ami a wildcardnak a határa. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a Bostonnak 11 meccset kell az nyernie, a Yankeesnek 13-at, a Torontónak meg 14-et, akkor szerintem nem állunk messze a valóságtól a hátralévő 20 meccsből.
És hát a New York Yankees sorsolása, az utolsó 9 meccs, 3-3 idegenben Boston, Toronto, utolsó 3 hazai pályán Tampa. Én azt megmerném kockáztatni, hogy a Tampának az már ott nem fog kelleni, csak az érezhető a Tampán minden egyes mérkőzésen, hogy ha kell a meccs, ha nem kell a meccs, kell a meccs.
Hát ha úgy érzik, hogy nem kell a meccs, akkor behozzák Brad Phillips-et, neki meg mindig kell. Olyan nincs, hogy neki nem kell.
Mikor lesz az a stadion felújító?
Hát nekik egy új stadion kellene, egy teljesen új stadion. Meg ott lehet, hogy egy költözésen is értem.
Nem úgy, hogy előtte az egy ilyen Delfin Park volt? Nagyon... úgy néznek ki a korlátok. Nem, szerintem a legjobban lepukant ballpark az, ami náluk van, de tényleg.
Oakland, Seattle.
Hű, nagy ugrás.
Jó néhány egymás elleni mérkőzés lesz még, és jövő héten azért lesz itt 3 meccs Seattle-Boston is. Hiába mondjuk, hogy mindig a legfontosabbak az egymás elleni, mert a csoporton belüli eredmények és a csoporton belüli mérkőzések, de ott az a Seattle-Boston 3 meccs is lehet akár döntő, pláne, hogy a wildcard pozícióért hajtó csapatok közül szerintem a Toronto mellett a Seattle a másik legjobb formában lévő.
Igen, és a Marinersről lehet elmondani azt, hogy nekik ez már mindenképpen egy csodálatos szezon, tehát nem tudom, hogy mikor volt ennyire jó mérlege a Seattle csapatnak, talán 2001 környékén.
Na, de ők nyilván nem így fogják fel, hogy hú, de szép már így is, hát, meg hú, de jó már így, igen, is, hanem ha már ott vagyunk, akkor persze, játszunk egy wildcard meccset.
Tehát valószínűleg ők legalábbis az lenne a jó hozzáállás, hogy nekik innentől nincs veszíteni valójuk, tehát ők innen csak nyerni tudnak, hogyha még egy wildcard helyet is megcsípnek emellé a remek szezon mellé, akkor aztán onnantól bármi lehet.
Igen, és ha 91-hez húztuk a győzelmi határokat, akkor ők sincsenek messze. De ez a 20 meccsből
22, vagy mennyi van nekik? 76-60.
Tehát 15-öt kéne ahhoz hozniuk a 20-ból.
22-ből.
Azért az viszont egy 20, picit már meleg.
De nem vész a sorsolás. Arizona 3 meccs, utána fogadják 3 meccsen a Bostont, 3 meccs Kansas City, játszanak 6 meccset összesen még az Oaklanddel, 3-at idegenben, 3-at otthon.
7-et, és... nem 4-et idegenben, 3-at otthon.
Bocsánat, igen, tehát négyszer elmennek az Oakland Coliseumba, és majd az utolsó előtti szériában 3-szor fogadják az Athletics-et, és van még 6 meccs az Angels ellen, ami megint csak egy olyan csapat, ami, hát ha olyan napjuk van, de általában idén legalábbis nincs olyan napjuk. Trout nyilván már ebben a szezonban nem fog játszani. Otaniról is mostanában kevesebbet beszélgetünk, azért az a markáns előnye mondjuk, ami volt a home run listán, az is elolvad, hiszen...
MVP.
Én már nem vagyok ebben biztos.
De biztos lesz benne.
Igen? Biztos. Te is biztos vagy, G?
Nem.
Hát, nem vagy benne biztos?
Nem, hogyha a Blue Jays itt valami csoda folytán bejutni a rájátszásba, akkor nem lehet megtenni azt, hogy nem Guerrero-nak adják
oda. Mennyire befolyásolja a csapatok helyezése az MVP választást?
Szerintem befolyásolja.
Szerintem egyáltalán nem.
Olyan szempontból befolyásolja,
100 hogy... 100 évente olyan tehetség, G.
Rendben van, oké, de amit Guerrero csinál.
Nincs kérdés ezzel kapcsolatban.
Ne, azért nehéz.
Nagyon igen, szeretem tehát... Guerrerót, de az Zoli fogalmazta meg április közepén, nem, vagy lehet, hogy május közepén volt, hogy az a játékos, aki a legtöbb homránt üti a ligában, és az a játékos, aki 100 mérföldes fastballokat dob, és nem tudom, most 3 alatt, vagy 3 körül van az erre.
3 alatt van, igen.
Amiről beszélünk, és úgy, hogy mellette még üt is. Tehát, hogy tehát nem de, tudok nála okay, jó játékot.
Jó, számít az, hogy mindez, amit elért, ezt igazából júliusig érte el nagyjából.
Hát most is ütögeti a homerunokat.
Igen, meg nem tényező az Angels, a Blue Jaysből meg az lett, szóval
jó, de nehéz. De olyan csapatban játszol, ahol nem vagy tényező. De te vagy az egyetlen olyan, kvázi mellette még van egy sztárjátékos, de hogy neked egyedül kell vinned a hátadon a csapatot. Akkor mi a
nagyobb? Én nem, azt gondolom én is, hogy ha a Blue Jays nem jut be a rájátszásba, és mondjuk Guerrero nem előzi meg a homerunok számában Otanit, akkor egyértelműen Otani lesz. De nagyon nehéz dolguk lesz. Tehát én is azt gondolnám, hogy persze, tényleg nagyon ritka az ilyen, amikor, sőt, hát ugye Babe Ruth óta nem is nagyon volt, meg amikor Babe Ruth dobó volt, meg ütő volt, ő sem egyszerre volt, mert először volt dobó, aztán utána lett belőle ütőjátékos. Hogy ez mindenképpen egy kuriózum, hogy megér egy MVP címet úgy, hogy ott van mellette egy Guerrero, aki 22 évesen esetleg rájátszásba segítheti a Blue Jays-t. Majd meglátjuk.
De még előtte van 10 olyan szezonja, amikor 40 fölötti homerunt fog ütni.
És bármelyik évben megkaphatja az MVP címet.
De szerintem Otaniból nincs még egy jelen pillanatban. Tehát aki, és azért lehet, hogy én vagyok
Otaninek egy külön kategóriát kell létrehozni.
De olyan nincs. Tehát, hogy még akkor sem az MVP külön van American League-re és National League-re, akkor sem azt gondolom, hogy szerintem nem lehet tőle elvenni ezt. Nem látok erre.
Azt nézem meg gyorsan egyébként, hogy mondjuk augusztus 1-től most szeptember 10-ig, amíg felvesszük, hogy néznek ki a mutatók.
Sőt, mondok még egyet, hogy a Salvador Perez üt még 8 homerunt.
Ezt akartam, hogy kérdezni akartam Perez.
50-nél, azt hiszem 42 van most 42. neki talán. 42. Tehát, hogyha mondjuk ő megüt egy 50 homerunt, és ő most nagyon nagy lendületben van egyébként, tehát ő folyamatosan javul ütésben, tehát hogyha neki lesz 50 homerunja a szezon végére, akkor ez még nehezebb kérdés lesz.
És hát hányan tették fel azt a kérdést, most azt hiszem az mostani szezon előtt hosszabbított vele a Kansas City Royals 4 évvel brutális pénzzel, franchise rekord az időtartam ez a 4 év, amilyen szerződés kötött Salvador Perezzel 31 évesen, úgyhogy azért az elmúlt szezonokban ő ütőként nem volt kiemelkedő, és most könnyen lehet, hogy ez a 4 éves szerződés kellett neki ahhoz, hogy így teljesítsen, ahogy. Szóval augusztus 1 és szeptember 10-e között egyébként, hogyha csak a homránokat nézzük, és semmi mást, Perez 16, Harper 14, mint ahogyan személyen szintén 14, ott van még egyébként Duval, Polanco, Renfro, Seager, és az ütő átlagoknál pedig csupa-csupa olyan név egyébként ebben az 5-7-ben, ugye Nekin, Schwindel, Luis Robert, De La Cruz, Verdugo, Marti, Arozarena, Krohn, Goldschmidt, Riley, és nem azok a játékosok vannak ott az elmúlt bő egy hónapban, ami az eddigi legfontosabb szakasza az MLB-nek, akikről mi itt beszélgetünk. Ez mennyire befolyásolja akár az MVP választást, akár bármilyen egyéni díjat, hogy mondjuk az utolsó két hónap hogyan sikerül egyénileg a játékosok számára?
Hát alapvetően a mutatókból fognak majd kiindulni, tehát az, hogy most ezt így szépen elosztva hozta a számokat valaki a szezonban, vagy volt egy-két kiemelkedő hónapja, ez talán nem fog annyit számítani, de ezek a tényezők, amiket itt említettünk már korábban, ezek igenis befolyásolhatják szerintem azokat a sportújságírókat, akik ezt meg... Az MVP-t a sportújságírók szavazzák? Azt hiszem, igen.
Meg vagy edzők is. Hát nem csak külön újságírók, szerintem nem abból áll a szavazás jó, de mindegy, hát nekem azért nehéz, mert ha már beszélünk homránokról, akkor Pete Alonsónak a nevét meg kell említeni, aki talán a harmadik legfiatalabb, aki a 100-as homrán klubba bekerült, azért ez sem semmi. Szóval, hogy mennyire fontos a szezonnak a második része, vagy a legalább az utolsó egyharmada, vagy ha azt nézzük, az utolsó két hónapot kérdezte, ugye Zoli?
Uh-huh. Hát mondjuk augusztus 1-e óta, tehát hogy augusztus 1-től mondjuk október 3-áig, amikor zárul majd.
Abban teljesen egyetértek G-vel, hogy a végén a statisztikát lehúzzák, és akkor megnézik az átlagokat, de azt gondolom, hogy továbbra is, független attól, hogy mennyit tett azért azért Guerrero, hogy odajusson a Jace ahova.
Igen, csak hogyha lesz valakit még a mérleg másik serpenyőjébe tenni, mert eddig nem nagyon volt, de most azért, amit Perez elérhet, de még ne adjuk meg neki.
Az előbb mondtad, hogy számít a csapatnak a helyezése Pereznél, meg rohadtul nem fog a csapat semmit elérni.
Igen, Pereznél nem fog a csapat elérni, de hogyha ő minden idők legtöbbet ütő homerun, vagy legtöbb homerunt ütő catcherje lesz egy szezonon belül, Hát lehet, hogy beválasztják a végén az All-Star csapatba catcherként, aztán annyi.
Egyébként az újságírók szavaznak.
Úgy igen, nem néztem én is.
Jó, akkor kérdez.
Az a lényeg, hogy maradjunk annyi, hogy lett kihívója Ottaninak az MVP címért. Eddig nem
Sankonál
volt.
Sankonál nincs kihívó. És mindezt azért, mert én ezt mondtam neked nyáron, és azóta...
Igen, berögzd a romantikus élet, amikor ezt előhozta, akkor szerintem nagyon beleégett ide, nem csak a retinámba, de tényleg a fülembe is. Úgyhogy nagyon sokat olvastam azóta róla, megkövettem az oldalát. Ő még nem követett vissza egyébként, de
Ottani.
Szemét.
Nagyon sajnálom.
De durva.
Szemét.
A házikó OP-re nem tudtam válaszolni.
Egyszer Longoria válaszolt Rizskának a Twitteren.
Tényleg?
De Éva?
Kiposztolt egy töltött káposztát. Aha. Longoria, és akkor nem értettük.
Miért, sushi?
És akkor Rizska írta neki, hogy ha eljön Magyarországra, és egy hétig edzi a magyar gyerekeket, akkor az anyja megcsinálja neki a legjobb töltött káposztát, amit valaha evett, és akkor Longoria ennyit válaszolt rá, hogy deal. De nem jött el azóta se.
Oké, kérek szépen egy-egy párosítást.
Nem adunk.
Három párosítást összesen, most már ezt tényleg minden héten meg fogom kérdezni. Amerikai Liga wildcard mérkőzés, NL wildcard mérkőzés, World Series párosítás. Rajta.
Én kezdjem.
Hát ki?
Mind mindig.
NL wildcard Dodgers Padres.
Sí?
AL wildcard.
Legyél romantikus. Jó, Blue Jays Mariners, legyél romantikus.
Ezt akartam mondani egyébként. De nem, az nem lenne annyira jó. A Yankees ellen legyen vagy a Blue Jays, vagy a Mariners.
World Series,
Braves és White Sox. Ezt még nem mondtam eddig.
Tényleg a Braves-et gondolod az NL-ből? Azt a mindenit. Mit szólsz, Sankó? Szóhoz jutsz egyáltalán?
Padres Dodgers-et adom. Másik oldalon én kiejteném a Yankees-t. És Boston Torontót mondanék. És lehet, hogy ez... De nem tudom. Tehát az, amiért nagyon megkedveltem őket, és a 13-as széria az borzasztó volt, de akkor legyek hű a tippemhez. Tehát a Torontót mindenképpen ott látnám, és a két formában, a két nagy rivális közül szerintem egy icipicit talán jobb formában van a Boston, de lehet, hogy eljinxelem, és akkor ebből tényleg ilyen kiz lesz.
Most akkor végül miben maradunk? Mit mondasz?
Hát, hogy Boston.
Toronto. Igen, World Series.
Ez nagyon nehéz.
Pedig a White Card milyen könnyű volt.
Szerintem a...
White Card egyre könnyebb.
Szerintem is. Tehát, hogy attól félek nagyon, hogy a Giants ki fog pukkadni. Sajnos.
Ettől félünk gyakorlatilag május óta.
És
tulajdonképpen igen.
És ez a Dodgers ezzel a rotációval mindenképpen ott lesz. A másik oldalon szeretném látni a Tampát, hogy legyen egy visszavágója a tavalyi World Series-nek, de ha bejut a Toronto, akkor el fogják őket ütni.
Jó, még egy dolgot mondjatok, aztán mondom én is a tippemet. Amikor a World Series-ről beszélünk itt igazából hetek, hónapok óta, miért nem említjük soha a
Milwaukee. Hát te szoktad említeni.
Én szoktam, de jó, hát ti vagytok a szakértők. Most azt, hogy mit mondok, az teljesen mindegy.
Olyan csoportból jönnek, ahol egy picit talán könnyebb a csoport ellenfelekkel a dolguk.
Emlékeim szerint rommá verték a Dodgers, nem? Tehát ilyen söprések de, voltak.
Mert csoport ellenfelekről beszélek. Mindig.
A csoport ellenfelekről beszélek. Tehát, hogy értem, hogy te azt valamit akarsz mondani, de akkor beszéljünk.
Mondjuk ez a White Sox-ra is igaz.
Abszolút. A White Sox meg iszonyatosan jó. Tehát azért nagyon nehéz, mert nekem azért pontosan az, mert radar alatt vannak, és mindig ezzel a két csoporttal foglalkozik igazán. Az, hogy egy meccsen el lehet kalapálni a Yankees-t, azt láttuk. Az, hogy egy meccsen el lehet kalapálni a Boston-t, láttuk.
De egy meccsen bárkit el lehet kalapálni.
De amikor egy szériáról van szó, és a rotációról, akkor viszont nagyon komolyan elő kéne venni a White Sox-ot és a Brewers-t, mert ha a top 5-ben biztosan benne vannak.
Hát na ne.
Hát még talán a top 3. A Brewers az még top 3.
Hát már úgy jelenti, hogy Dodgers, Brewers és White Sox. És mégis azt gondolom, hogy valamitől a White Sox inkább, mint a Brewers. Talán az ütő teljesítmény az, ami a White Sox felé billenti a mérleget, és ezért vagyok egy kicsit ilyen... szerintem főcsoport döntő mindenképpen, de az, hogy a World Series-be ott lesznek-e...
Mondjuk nagyon-nagyon érdekes lesz minden bizonnyal, ugye Atlanta Milwaukee Brewers Division Series lesz a főcsoport döntőért, tehát a Championship Seriesért, a másik oldalon pedig White Sox Houston, gyakorlatilag ez is szinte biztosra vehető, ha csak a Houstonnal még valami ott nem történik, de biztosan nagyon-nagyon érdekes lesz. Én azt mondom, hogy az AL-ben a White Card mérkőzés Yankees Toronto, és az NL-ben pedig Giants Padres.
Tehát a Dodgers behúzza.
Én azt gondolom, hogy igen. És a World Series pedig...
Rays? Ki ellen?
Haza beszélsz?
Haza fogok beszélni. Haza fogok
akkor
beszélni.
Akkor legyél merész. És olyat mondják, itt nem mondtuk.
Rays Brewers.
Igen, szerintem az vállalható.
Rays Dodgers.
Dodgers. Hát ugyanaz, mint tavaly.
Ugyanaz, mint tavaly, csak más végeredménnyel, igen. No, gyorsan.
4-3 Dodgersnek?
Tavaly 4-2 volt.
Azért, az más.
Ja, más eredmény. Ja,
nem értettem, mire gondolsz. Kétségtelen. No, gyorsan
azt
még...
Azt hogy két sör után.
Gyorsan még itt a közvetítéseinkről. Annyit elmondanék, hogy azért itt szeptemberben figyelni fogjuk az állásokat, és mármint nem az állásinterjúkat, hanem hogy melyik csoport hogy áll, milyen mérkőzésnek, milyen jelentősége van a playoff szempontjából, úgyhogy lehetnek ilyen utolsó pillanatos változtatások a közvetítéseinket illetően. Viszont a következő az majd 15-éről 16-ára csütörtök hajnalban egy New York Mets St. Louis Cardinals lesz, és igazából jövő heti közvetítéseinkről röviden ennyit, aztán még lehet, hogy bővül majd a kínálat. Hát az utána való hétről meg majd a jövő héten a 25. epizódból, mert hogy 25-nél járunk majd a jövő héten, úgyhogy nem tudom, mivel készülünk, valószínűleg semmivel. Lényeg a lényeg, ennyi volt a 24.
Ennyi.
Mökölcsőnek köszönöm szépen. Kövölcsönkőnek köszönöm szépen. Nektek is.
Gyerekek.
Gyertek jövő héten is. Sziasztok.
Szövöztök.
Cső.
A műsor a Béton partnere.